Szeretettel köszöntöm a testvéreket, Isten tiszteletünk kezdetén az ige szavaival, fohászával. Mutasd meg hatalmadat, Uram, mi pedig énekelünk, zsoltárt zengünk, te hatalmas tetteidről. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön Istenünktől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg testvérek Isten igéjét, amely szól a mi tanításunkra. A Bibliaolvasó vezérfonalunk szerint a mai napra rendelt ószövetségi ige szakaszban, Prédikátor könyvének harmadik részében, az első 8 versben eképpen. Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. Megvan az ideje a születésnek, és megvan az ideje a meghalásnak, megvan az ideje az ültetésnek, és megvan az ideje az ültetvény kitépésének, megvan az ideje az ölésnek, és megvan az ideje a gyógyításnak, megvan az ideje a rombolásnak, és megvan az ideje az építésnek, megvan az ideje a sírásnak, és megvan az ideje a nevetésnek, megvan az ideje a gyásznak, és megvan az ideje a táncnak, megvan az ideje a kövek szétszórásának, és megvan az ideje a kövek összerakásának, megvan az ideje az ölelésnek, és megvan az ideje az öleléstől való tartózkodásnak, megvan az ideje a megkeresésnek, és megvan az ideje az elvesztésnek, megvan az ideje a megőrzésnek, és megvan az ideje az eldobásnak. Megvan az ideje az eltépésnek, és megvan az ideje a megvarrásnak. Megvan az ideje a hallgatásnak, és megvan az ideje a beszédnek. Megvan az ideje a szeretetnek, és megvan az ideje a gyűlöletnek. Megvan az ideje a háborúnak, és megvan az ideje a békének. Isten áldja meg szívünkben az igét, hogy megértsük, befogadjuk és gyümölcsöt teremjen az bennünk. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, Istenünk, hozzád emeltük a szavunkat az Isten tisztelet kezdetén, zsoltár idézettel és a zsoltár énekkel is. Feltartott kézzel állunk eléd, Urunk, üres kezünket tartjuk te feléd, és várjuk a te áldásodat. Áldunk és magasztalunk téged, Urunk, hogy azért állhatunk itt, és azért várhatjuk az áldást, mert te ajándékozó Isten vagy, és megígérted, hogy azokat, akik szegénységüket felismerik, te bőségesen ellátod lelki javakkal. Köszönjük neked, Urunk, hogy így állhatunk előtted, és így táplálkozhatunk a te kincseidből. Köszönjük, Urunk, hogy így lehet a mi közösségünk, a mi gyülekezetünk, a mi Isten tiszteletünk sokkal több emberi összejövetelnél. Látjuk, Urunk, hogy nem rajtunk múlik ez, hanem azon, hogy te vagy, aki keresel bennünket. Te vagy, aki összehívtál bennünket. Hogy nem a véletlen és nem is az emberi akarat, nem is csak a saját akaratunk az, hogy mi most itt vagyunk. A te akaratod, mert te akarsz megáldani minket. Hadd boruljunk most eléd, Urunk, és olyan sok mindent hozunk a szívünkben, olyan sok mindenre készülünk, olyan szerte ágazó ez a hétvégénk, az életünk, a gyülekezetünk élete is. Itt van a szívünkben fiataloknak szervezett 3 napja tartó program, annak a mai napja, és az az vágy, hogy áld meg ezt, Urunk. Itt van a szívünkben a gyülekezet nagy ünnepe, amire délutára készülünk, és a szívünkben a vágy, hogy áld meg ezt, Urunk, és hadd szolgáljon ez is a dicsőségedre. Itt van a szívünkben az életünk sok-sok kérdése, talán megélhetési gondjaink, betegségtől való félelmünk, aggodalmunk, gyászunk, szomorúsága, kudarcaink és örömeink. Olyan sok minden zúg a mi szívünkben, Urunk. Köszönjük, hogy mindezt eléd hozhatjuk, a kezedbe tehetjük. Rád bízhatjuk, és szeretnénk, Urunk, könyörögni azért, hogy valóban te végezd azt el, hogy most hadd üljünk le a te lábadhoz, Jézus. És ugyanint azt Mária tette egykor, hadd tudjunk a Te szavadra figyelni, lecsendesült szívvel és lélekkel. Te add a Te lelkedet, hogy az ige élő szó lehessen számunkra. És teszed össze a figyelmünket, hogy valóban arra figyelhessünk, amit Te készítettél el számunkra, hogy ne menjünk el a Te igéd mellett. Urunk Istenünk, szeretnénk valóban a szívünket Te rád függeszteni. Ez az ige, amivel megszólítottál minket a Prédikátor könyvéből, olyan furcsán fogalmaz, hogy mindennek rendelt ideje van, és talán olyan könnyen emberi bölcsességet faragunk ebből, és hogy oda is vágjuk sokszor könnyedén, hogy igen, hát mindennek rendelt ideje van. De hadd lássuk meg most az igében, Urunk, hogy ezt az időt, ezt Te rendelted el, és ez a lényeg, hogy mi megtaláljuk, hogy Te mire rendeltél időt, mire készítettél időt. Bocsáss meg nekünk, hogy annyira kiestünk ebből a veled való egyeztetésből, és a saját magunk bölcsessége szerint keressük a rendelt időket. Bocsáss meg, Urunk, hogy olyan sokszor csak az egyik feléről vagyunk hajlandóak tudni. Igen, Urunk, humanista emberrel együtt olyan sokszor nem vagyunk hajlandóak elfogadni azt, amiről a Te igéd beszél. Nem csak az örömnek, de a szomorúságnak is helye van az életünkben. Nem csak a dicséretnek, de az ítéletnek is. És olyan komoly dolgokat mond ez az ige, Urunk, add, hogy hadd lássuk meg, hogy a legfontosabb, hogy veled folyamatos egyeztetésben a Te rended, terved, programod szerint járjunk. Bocsáss meg sok áldatlanságunkért, amit a magunk útjának céltévesztésében szedtünk össze, és kérünk, hogy igazíts magadhoz most bennünket. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg, áld meg Isten tiszteletünket. Amen. A filadelfiai gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja a Szent, az igaz, akinél van a Dávid kulcsa, és amit kinyit, senki sem zárja be, és amit bezár, senki sem nyitja ki. Tudok cselekedeteidről, íme nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be, mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Íme neked adok némelyeket a sátán zsinagógájából, azokból, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem hazudnak. Íme megteszem velük, hogy eljöjjenek és leboruljanak a te lábad előtt, és megtudják, hogy én szeretlek téged. Mivel megtartottad álhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértés órájában, amely el fog jönni az egész világra, hogy megkísértse azokat, akik a földön laknak. Eljövök hamar. Tartsd meg, amit van, hogy senki el ne vegye koronádat. Aki győz, azt oszloppá teszem az én Istenem templomában, és onnan nem kerül ki többé. Felírom rá az én Istenem nevét, és az én Istenem városának, az új Jeruzsálemnek a nevét, amely a mennyből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Foglaljuk el helyünket, testvérek! Kedves testvérek, az elmúlt héten fejeztük be a Jelenések könyvének olvasását, mely azzal kezdődik, hogy János apostolon keresztül a feltámadott Jézus Krisztus megszólít három kis-ázsiai gyülekezetet, akik ennek a könyvnek az elsődleges címzetjei. Megszólít, hogy ezt a hét gyülekezetet, nem is három, hét gyülekezetet, akiknek szól Jézus Krisztus üzenete. És ebben a sorban olvasunk a filadelfiai gyülekezethez írott üzenetről. Egy olyan üzenet ez, kevés van ebben a sorban, amikor egy gyülekezet csak dicséretet és bíztatást kap a feltámadott Jézustól. Nézzük meg ma ennek a levélnek, ennek a bíztatásnak az üzenetét, amely bennünket szólít meg. A filadelfiai gyülekezetet alapítójáról, második Attalosz Filadelfosz királyról nevezték el. Fontos tudnunk azt, hogy amikor ez a király alapította ezt a gyülekezetet, akkor egy missziós városnak szánta. Nem mintha keresztjén lett volna ez a király. Ő úgy gondolta, hogy ennek a városnak az lesz a feladata, hogy a görög kultúra misszióját képviselje Kis-Ázsiában. Az eredeti cél egy kultúrmissziós közösség volt a város felépítésekor és alapításakor. Valóban missziós lett ez a közösség, igaz, hogy nem az egész város, hanem csupán az a kis közösség, amelyik Krisztus gyülekezetévé lett ebben a városban. Tudjuk erről a kis közösségről, erről a gyülekezetről, hogy kicsik voltak. Ebből az üzenetből is kiderül ez. Kicsik voltak, de jó bizonyságot tettek róluk a környező gyülekezetek. Néhány évvel ennek a levélnek a születése után jó bizonyságot tesz erről a gyülekezetről Ignácius, az antiochiai gyülekezet mártírpüspöke is. Egy olyan közösségről van szó, amelyik hitével, Krisztus iránti hűségével még akkor is világított, amikor a kis-ázsiai gyülekezetek zöme már eltűnt a térképről és a történelem színpadáról. Török hódítások korában is még élnek itt keresztjének. Ez a gyülekezet hűséges Krisztushoz. Két nagyon fontos dolgot tudunk meg róla ebből a levélből. Az egyik az, hogy emberileg kevés ereje van. Úgy mondja a görög eredeti, hogy kevés a dünamiszod, kevés a hatalmad, az erőd. És hát lehet ez két dolgot is jelenthet. Az egyik az, hogy kis létszámú a közösség. Ugye, hogyha olvassuk az apostolok cselekedeteinek a könyvét például, és figyeljük a Pál apostol által alapított gyülekezeteket, akkor azt látjuk, hogy ott nem mega gyülekezetek alakulnak, nem több ezres közösségek. Egyedül az első, a jeruzsálemi gyülekezet megalakulásánál, a pünkösdi csodakor olvasunk arról, hogy 3000 lélek egyszerre tér meg, és alakul meg a gyülekezet Jeruzsálemben. Pál apostol missziója során is kis létszámú közösségek indulnak, és aztán kezdenek el növekedni. Ez a filadelfiai gyülekezet is kis létszámú volt. De hát jelentheti ez a kevés az erőd azt is, hogy az emberi lehetőségeik, az emberi pályájuk, az emberi hatalom az, amiben ők szükséget szenvednek, amiben ők kicsik. És pontosan ez a kicsinségük az, amelyik utat nyithat az Isten hatalmának. 147. Zsoltárban mondja azt Isten igéje, nem a lovak erejében leli kedvét, nem a férfi izmaiban gyönyörködik az Úr, hanem az Isten félőkben, akik az ő szeretetében bíznak. A kicsinség utat nyithat Isten kegyelmének, vagy Zakariás könyvében olvassuk, nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel, mondja az Úr. Ez a gyülekezet kicsiny, kevés az ereje. És egy másik dolog, amit megtudunk róla, hogy ez a gyülekezet hűséges Jézus szavához. Nem tagadta meg az ő nevét, akkor sem, amikor sokan már valami új evangéliumot találtak ki, amikor megpróbálták a Jézus Krisztus nevéről szóló egyszerű bizonyságtételt valahogy hozzá idomítani az akkori filozófiai irányzatokhoz, és kompatibilissé tenni. Ez a gyülekezet, azt halljuk róla, hogy akkor is ragaszkodott az apostoli bizonyságtételhez, és az evangélium Krisztusához, ahhoz, amit Péter apostol így mond, pünkösd után a nagy tanács előtt, nincsen üdvösség senki másban, és nem adatott más név, amely által üdvözülhetnénk, csak a Jézus Krisztus neve. Kicsiny és hűséges közösség. Ezt a közösséget szólítja meg a feltámadott Jézus, akiről azt tudjuk meg a levélből, hogy szent, vagyis tiszta és nem alkuszik meg a bűnnel, és hogy igaz, vagyis szava hihető, megtartja azt, amit ígér. Ezt olvassuk még a levél írójáról, idézőjelbe teszem, Jézus Krisztusról, hogy őnála van a Dávid kulcsa. Ez is egy érdekes kép, amit az Ószövetségből vesz elő a Jelenések könyve. Az Ószövetségben mondja Eljákim kancelláról, aki az elődje helyett udvarmesterré lesz, ezt Ézsaiás próféta, az ő vállára teszem Dávid palotájának kulcsát, amit kinyit nem tudja bezárni senki, és amit bezár nem tudja kinyitni senki. Egy ószövetségi, egy ókori kép abból az időből, amikor A kulcsok fából voltak és nagyok voltak, a vállukon hordták az emberek, akikre rábízták a kulcsot, és a palota kulcsának őrzője, a kancellár, akire azt bízzák rá, hogy döntse el, hogy kit akar beengedni, és kit nem, és átvitt értelemben, amit ő kimond, az úgy lesz, azt nem változtathatja meg senki. Ez az ószövetségi ember lesz Jézus Krisztus előképévé, mégpedig tökéletlen előképévé, mert őróla megtudjuk, erről az Eljákimról, hogy nem részrehajlás nélkül végzi a szolgálatát. Jézus Krisztus az, akiben tökéletesen beteljesedik, hogy nála van a Dávid kulcsa, ami nem Dávid király palotáját nyitja, hanem a mennyek országát nyitja. Jézus Krisztus az, aki kinyitja, vagy bezárja ezt az ajtót. És talán hallottuk már ezt, hogy ezt a kulcsot, ugye azt mondja Jézus Péternek, hogy te rád bízom. Ránk bízza az ő egyházára. Mégpedig egész egyszerűen úgy, hogy hirdessük az igét, Krisztus beszédét. És valami megmagyarázhatatlan módon az az ige, amit hűségesen a Szentíráshoz hirdet az egyház, az az ige egyes emberek előtt megnyitja a mennyországot. Mások előtt meg bezárja, és nem tudjuk, hogy miért van ez így, nem értjük, hogy miért van ez így, csak látjuk, csak tapasztaljuk. Ugyanaz az ige hirdetés egyesek szívét megnyitja, egyesek örömmel átölelik a Krisztusról szóló evangéliumot, megragadják, és az élet forrásává lesz számukra, mások meg megkeményednek, és azt mondják, hogy nekünk ez nem kell. Mi valami mást várunk az egyháztól, az Istentől is, nem azt, amit Krisztusban ő ad nekünk. Az ige hirdetése az, ami megnyitja előttünk az ajtót. A hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által, nem lehet az Isten igéje nélkül hitre jutnunk, és nem lehet más módon, mint ahogy azt az ige mutatja nekünk. Nála vannak a Dávid kulcsai, a mennyek országának kulcsai Krisztusnál, és ő ezt a kulcsot az ige hirdetése által forgatja. Adja Isten, hogy legyen nyitva a szívünk az ő igéjére. És hogy lássuk, hogy mennyire fontos olvasni, hallgatni ezzel a szándékkal, ezzel a nyitottsággal. Nos, Jézus Krisztus megszólítja a filadelfiai gyülekezetet, és ez a gyülekezet, amivel, vagy ez az üzenet, amivel őket megszólítja, ez az üzenet nekünk is szól. Azért van benne a Szentírásban, azért gondoskodott róla a Szentlélek, hogy fennmaradjon ez a levél, mert nem csak a filadelfiaiaknak szól, hanem a mindenkori egyháznak, a mindenkori gyülekezetnek, a mindenkori híveknek, Istent kereső embereknek, nekünk is. És az üzenet lényegét abban a rövid mondatban lehet megragadnunk, ami így hangzik, tartsd meg, amit van. Tartsd meg, amit van. Egy örömüzenetet és egy bátorítást vehetünk át ebből a levélből Krisztustól. És ez így hangzik, amit van, keresztény, Krisztusban hívő, Krisztusba kapaszkodó ember, amit van és amivé lehetsz, az mindenestül ajándék. Mindenestől ajándék, Jézus Krisztus hatalma garantálja azt, és adja azt neked. Te nem szerezheted meg magadnak, de ő megajándékoz vele. És a te feladatod hűségesen ragaszkodni az ő beszédéhez és az ő nevéhez. Nézzük csak, mit mond ez a levél arról, hogy az Úr Jézus hatalma mi mindent ad nekünk, mi mindent nyit meg előttünk. Íme nyitott ajtót adtam eléd, mondja ez az ige. Igen, mondtam már, hogy az Isten országára való belépésre az Úr Jézus nyitja meg előttünk az ajtót. Az ige hirdetés által. Miről szól ez az ige hirdetés? Az ő keresztjéről. Ahogy Pál apostol mondja, úgy határoztam, hogy nem vagyok hajlandó tudni közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról és róla is, mint megfeszítettről. Mert a megfeszített Krisztusról szóló ige, az ő keresztje az, amelyik megnyitotta előttünk az ajtót. Semmi más. Ez az a kulcs, amit Jézus a vállán hordott, átvitt értelemben és gyakorlatban is. általa van szabad utunk az Atyához, mert ő kifizette az árát ennek. Ő az ajtó, mondja saját magáról, János evangéliumában. És ezt az ajtót senki nem zárhatja be a hívő gyülekezet előtt, őtőle nem választhat el senki. Íme nyitott ajtót adtam eléd. Te érted is elvégeztetett. Számodra is igaz az Isten kegyelme. Nyitva van az ajtó, ragad hát meg és lép be rajta. Olyan fontos ezt látnunk, hogy azért szól ez az üzenet, hogy ne keményedjünk meg, hanem lépjünk Krisztushoz és ragadjuk őt meg. És fontos azt is látnunk, hogy amikor az ige arról beszél, hogy nyitott ajtót adtam eléd, akkor nem azt mondja, hogy íme lebontottam a kerítést. Bárhol és bármerről be lehet jönni az Isten országába, akárki akárhogy gondolja, a lényeg az, hogy Istennel akarjon találkozni, minden út ő hozzá vezet. Ezt nem mondja az ige. Jézus azt mondja, hogy én vagyok az ajtó, ez az ajtó nyitva van, de ez az egy ajtó van nyitva, és ezt olyan fontos, nagyon határozottan, komolyan vennünk ebben a világban, amit nagyon csúnyán úgy szoktunk mondani, hogy pluralista, hogy tulajdonképpen minden és mindennek az ellenkezője igaz lehet, tisztelnünk kell egymás véleményét, persze tisztelnünk kell, de azért lássuk, hogy a mennyországban nincs több ajtó, nem úgy van, hogy aki ahogy gondolja, csak keresse az Istent, aztán majd valahol betalál a kerítésen keresztül. Jézus Krisztus az ajtó, az, amit ő elvégzett, értünk bűnös emberekért. Íme nyitott ajtót adtam eléd. És ez a nyitott ajtó, ez azt is jelenti, ahogy Jó Sándor írja, hogy kifelé a misszióra is ez az ajtó van nyitva. Tehát a mennyországba való belépésre is Jézus az ajtó, ő a kulcs. És a kifelé végzett szolgálatunkra is ez az ajtó van nyitva. Vagyis mit jelent ez? Azt, hogy az Isten igéje szerint valóban nem emberi erővel, nem hatalommal, az Ószövetség képei, nem a lovak erejével, vagy a férfi izmaival, nem emberi szervezéssel, hanem a Jézus által nyitott ajtókat felismerve, és azokon belépve engedelmesen szolgáljuk az Isten országát. Világosan beszél az ige több helyen is arról, hogy a zárt ajtó hiába dörömbölünk, akár még nagy erőfeszítéseket téve is. Pál apostolék, amikor pontosan Kis-Ázsiában szerettek volna a második missziói út során tovább menni, újabb munkaterületek felé, azt olvassuk, hogy a Szentlélek nem engedte. Isten lelke nem engedte, és akkor megálltak, mert tudták, hogy ha Isten valamit nem enged, és pontosan nem tudjuk, hogy hogy ismerték fel, de ha Isten valamit nem enged, ha valamire nem készített nyitott ajtót, akkor mi ott erőlködhetünk, hogy mi azt gondoltuk, hogy inkább így a jó, de jobb megállni és végig gondolni, akkor merre is. És aztán ugye Pálnak megjelent álmában egy macedón férfi, és rajta keresztül jött az Isten üzenete, jöjj át és légy segítségül nekünk. És megértette, hogy akkor nem Kis-Ázsia, hanem Európa a következő cél, és mentek engedelmesen. Ahol Isten bezárja az ajtót, ott kár is dörömbölnünk. Ezt a saját életünkre nézve is olyan fontos komolyan venni, hogy sokszor vannak olyan kudarcaink, amiket jó, ha felismerünk, hogy lehet, hogy bezárt ajtók, amelyikek előtt nem kellene tovább keseregnünk, meg dörömbölnünk, hanem jó lenne megkérdezni Istent, Uram, akkor hogy gondolod? Miért nem sikerül? Miért nem tudok tovább menni? Mutasd meg a te akaratodat, merre tovább? Mert ahol viszont ő nyit ajtót, ott viszont a lehetetlen is lehetségessé válik, ami emberileg lehetetlen. Amikor Péter apostol Isten háromszori üzenetére végül is elmegy Kornélius házába, egy zsidó ember egy pogány emberhez, be se léphettek egymás házába a szokás szerint, és Péter úgy gondolta, hogy a pogányok nem lehetnek az Isten népének a tagjai, még Jézus Krisztus is csak Izraelnek szól. De Isten háromszor üzen neki, és elindul. És azt mondja, Uram, lesz, ami lesz, mondom, amit rám bízol, beszélget velük, és akkor egyszer csak megtapasztalják, hogy miközben beszél hozzájuk, az ott összegyülekezett pogány emberekre leszáll a Szentlélek. Hát azok a zsidó származású hívők, akik Péterrel voltak, valószínűleg teljesen megdöbbentek. Úgy gondolták, hogy mi most jövünk, tesszük, mert Jézus mondta, Na de hogy az Isten lelke a pogányokra leszáll. Igen, ahol ő ajtót nyitott, ott megtörténik. Az, amit mi lehetetlennek tartunk emberileg. Megtörténik az, amit itt a Jelenések könyvében ez a kis levél mond. Íme neked adok némelyeket a sátán zsinagógájából. Ugye arról beszél itt a Jelenések könyve azokról a judaista emberekről, akik elutasították Krisztust és ellenségeivé lettek az egyháznak. Értsük jól, nem a zsidó népről teljességében beszél, hiszen ott voltak a zsidó nép képviselői a keresztény gyülekezet apostolaiként. De azokról beszél, akik elutasítják és megkeményednek Krisztus felé. Azt mondja a feltámadott Jézus a filadelfiai gyülekezetnek, hogy figyelj, amit te nem is tudsz elképzelni, a legádázabb ellenségeid közül neked adok némelyeket. El fognak jönni, és megismerik azt, hogy én szeretlek téged. Vagyis ők is hitre jutnak. Amit te lehetetlennek gondolsz, még a legnagyobb ellenséget is, meg tudja Isten változtatni, mert ahol ő nyit ajtót, ott nincs lehetetlen. Olyan jó így keresni azt, hogy Uram, mire készítettél? Utat mire készítettél? Ajtót. Merre küldesz minket? Mindezt Jézus garantálja. Aztán Jézus megtartatást ígér ennek a gyülekezetnek. Olyan óriási bíztatás az, hogy nem azt mondja, hogy gondoskodjatok magatokról, hanem azt mondja, hogy megtartalak téged. Olyan jó ezt tudnunk a mindennapokban, testvérek, ha az Úr Jézus kezéből tesszük az életünket, nem tudjuk, hogy mit hoz a holnap, nem tudjuk, hogy hogy fogjuk megélni, megharcolni, de egyet tudunk, hogy ő velünk lesz, és nem ejt ki a kezéből, és mindig pontosan annyi erőt fog adni, amennyire szükségünk van, ahhoz, hogy megálljunk abban a helyzetben, amiben ő megengedi, hogy ott legyünk. És olyan jó azt tudni, hogy akik Krisztusra bízták magukat, még csak meghalni sem halhatnak meg akármikor. Csak akkor, amikor ő azt mondja, most már betöltötted a küldetésed. Most már kiformálódott benned az, ami szerintem kiformálódhat ezen a földön, és akkor gyere haza, gyermekem. Olyan jó ezt látni és tudni, és nem elég csak tudni. Fontos, hogy ma is úgy tartsak ki hűségesen, hogy tudom, Jézus ma is megtart engem. Aztán azt mondja ennek a gyülekezetnek Jézus, eljövök hamar, az ő visszajövetelét ígéri, még a győzelmet is ő hozza el. És ezt is olyan fontos tudni, hogy nem mi fogjuk megváltani a világot, és nem is mi fogjuk megváltoztatni azt. Jézus az, aki megváltotta, és aki a történelem végén elhozza a teljes megváltását ennek a világnak. És mi ezt várhatjuk álhatatosan. És azt is olyan jó látni ebből a levélből, hogy a célban, amikor majd célba futunk, ott is az Úr Jézus ajándékai várnak ránk. Azt mondja, aki győz, azt oszloppá teszem az én Istenem templomában. Az apostolokat mondja oszlopnak az ige. Az oszlop az, akire az épület támaszkodik. Az oszlop mozdíthatatlan és rendíthetetlen. És milyen jó azt látni, hogy nem mi tesszük magunkat oszloppá. Jézus azt mondja, hogy majd én oszloppá teszem azt, aki bennem bízva küzd. Tőle van az erőnk és a méltóságunk. És az oszlopra felírt név, majd olvassuk el otthon újra ezt a levelet, az, hogy ráírom az én Istenem nevét, azt jelenti, hogy az ő tulajdonai vagyunk. Ő adja tehát azt, hogy bemehetünk az Isten országába. Ő bíz ránk szolgálatot, és végzi azt a szolgálatot a gyülekezetén keresztül ebben a világban. Ő tart meg mindvégig, és ő garantálja a célt, minden az ő hatalmában van. Csak annyit még hadd tegyünk hozzá, hogy akkor mi a gyülekezet feladata. Mi az ember feladata? Nem nagy erő, nem nagy emberi erő felvonultatása, hanem hűség Jézus Krisztushoz. Hozzávaló ragaszkodás, és ez elég, mert a többit ő intézi. Mi a gyülekezet feladata? Hinni. Így fogalmazhatjuk ezt meg. És a hit az kétféle dolgot is jelent. Vagy két arca van, így mondhatnánk, két oldala, két igazsága. Az egyik az, hogy ráhagyatkozok bizalommal az Úr Jézusra. és nem magamra építek. Ezt jelenti hinni. Itt hétközben valamelyik alkalmon beszélgettünk arról, hogy a hitet azt úgy képzelhetjük el, mint amikor átmegyünk egy hídon. Mondjuk a gyaloghídon itt mellettünk, annak a fölépülése után voltak olyan nehezen indult neki, mert olyan furcsa, az üvegek ott vannak a közepén, meg egyébként is ez a deszka, ki tudja, hogy mit bír ki. Ha mi rálépünk erre a hídra, akkor átérünk az egyik oldalról a másikra, mert ez a híd, ez jól meg van tervezve, jól meg van építve, elég erős. Mihez kell a hitünk? Nem az visz át bennünket, ahhoz kell, hogy rámerjük tenni a lábunkat. És olyan jó ezt látni, hogyha lelkileg látjuk, hogy hinni nem azt jelenti, hogy én leszek erős, hogy olyan fanatikus leszek, hogy soha semmilyen kihívás előtt nem rettenek meg, hanem azt jelenti, hogy hiszem, hogy az Úr Jézus valóban erős, valóban hatalmas, és hogy megtartja, amit ígért. És elindulok az ő szava nyomán, belé vetem a bizalmam, és lehet, hogy remegő szívvel, lehet, hogy kétségeskedve, de elkezdem komolyan venni az ő szavát, és arra bízom magam, és ő megtart, mert ő elég erős. Ráhagyatkozás, bizalom, hogy csak Jézusért fogad el bennünket az Isten. Hogy nem attól függ az, hogy nekünk lehet-e örömünk, és hogy az Isten szeretett gyermekei vagyunk-e, hogy éppen hogy sikerült egy napunk. Lehet, hogy nem csak én ismerem azt a jelenséget, amikor az embernek Istent keresve jó sikerül egy napja. Van egy jó csendesség reggel, igeolvasás, imádság, olyan nagy lendülettel indul minden, és mindenben sikerül legalábbis az én látásom szerint engedelmeskedni. Erőt kapok, olyan gyönyörű, minden, elérünk az estére, és olyan jó örömmel hálát adni azért, hogy Uram, köszönöm, hogy ma velem voltál, és hogy valóban Te vagy az én erőm. Aztán másnap felébredek, és fáj a fejem, és szétszórott a figyelmem, és nem tudok odafigyelni Isten igényre, az imádságom is csak olyan nyögvenyelős, és indulok, és semmi nem sikerül, és lehet, hogy ideges vagyok, lehet, hogy elrontom, el is bukom, és aztán este, összetörve, szomorúan, talán már imádkozni sincs erőm, mert Isten nem volt velem, és ma nem igaz rám a kegyelme. Ha így látjuk az életünket, akkor lássuk meg, hogy ez bálványimádás, mert nem a saját magunk kegyességében kell bíznunk és hinnünk. Nem a saját magunk sikereiben, jó sikerült vagy nem jó sikerült imádságaiban, hanem egyedül az Úr Jézus Krisztusban, akinek a kegyelme igaz attól függetlenül, hogy süt a nap, vagy borús az ég, hogy vihar van, vagy éppen nyugodt az idő, hogy épp meg tudtam állni hűségesen, vagy éppen elestem. Ha belévetem a bizalmam, ő megtart. És nekem ő benne szabad hinnem, nem a saját hitemben, meg nem a saját cselekedeteimben. Hinni azt jelenti, hogy egyedül Jézusra hagyatkozom. És hát igen, ezt fejezi ki az is, hogy mennyit vagyok hajlandó imádkozni. Mert valaki azt mondta, hogy ha nem imádkozom, hanem csak cselekszem, akkor azzal azt igazolom, hogy én még mindig magamba bízom. Ha imádkozom és tőle kérek el mindent, akkor bízom ő benne. Hinni azt jelenti, hogy ráhagyatkozom. És hát a másik, hinni azt jelenti, hogy hűségesen megtartani az ő beszédét. Azt, amit már mondtam az elején, amit a filadelfiaiak komolyan vettek, hogy mindenféle más tanítással szemben a Biblia igazságára alapozni. És hát azt is jelenti, hogy megtartani engedelmesen Jézus beszédét, álhatatosan mindvégig. Őt keresni, és amit ő mond, azt komolyan venni, és ahhoz az ő erejét kérni. Ugye értjük, hogy még az engedelmességünket se saját magunk hajtjuk végre. Ha én megpróbálok Jézusnak engedelmeskedni, akkor fogom igazán látni, hogy mekkora szükségem van rá, mert nem megy egyedül. A saját utam az megy egyedül, az ő útja az nem. De minden nap odaborulhatok, és könyöröghetek, hogy segítsen. És testvérek, az, hogy én növekszem a hitben, az nem azt jelenti, hogy egyre fényesebbek lesznek a cselekedetek, hanem azt jelenti, hogy egyre inkább érzem azt, hogy rászorulok. Egyre inkább látom, hogy szükségem van minden nap rá, és egyre közelebb szorulok hozzá. És így egyre jobban megismerem őt. Egyre inkább megtanulok az ő kegyelméből élni, és így ez az életemen is látszani kezd. Közelebb hozzá. Ne építs másra, csak Jézusra. Szeretném befejezni egy történettel, amit napokban kaptam levélben. Történet szerint három ember meghal, és egyszerre állnak meg a mennyország kapujában. Az első odalép, és a kapuban álló személy megkérdezi, te ki vagy? Én egy nagy evangélista vagyok, mondja. Nagyon-nagyon sok embernek hirdettem odaszántan és világosan a Krisztus üzenetét. Sokakat elértem az ige hirdetésemmel. Hadd kérdezzek még valamit. Ismered te az Úr Jézust? Hát persze, hogy ne ismerném. Mondtam már, hogy híres evangélista vagyok. Odalép a második, kérdezik tőle, te ki vagy? Én egy híres pásztor vagyok. 5000 lelkes gyülekezetre vigyáztam, és nagyon sok embert tudtam elérni az üzenetemmel. Ismered te az Úr Jézust? Hogy ne ismerném? Mondtam, hogy híres lelki pásztor vagyok. És odalép egy harmadik, őt is megkérdezi a kapuban álló, te ki vagy? Hát én egy egyszerű idős ember vagyok. Nem igazán sok mindent tudtam az életembe tenni és felmutatni, de igyekeztem minden nap keresni az Istent és hűségesnek maradni hozzá. Ismered te az Úr Jézust? Persze, Uram, hogy ne ismernélek? Ismerjük őt, mert ő egy valamit kér számon, hogy mennyire voltunk hozzá hűségesek. Nem elvileg, hanem a vele való kapcsolatban. Hogy mennyire építettünk rá, és hogy mennyire lehetett közel a szívünkhöz. Jól van, jó és hű szolgám, hű voltál a kevésen, sokra bízlak ezután. Ezt jelenti Jézusnak ez a mondata. Adja Isten, hogy így tudjuk megtartani, amit ő ajándékba ad nekünk. Átvenni és megtartani. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy az az ősi levél, ami a filadelfiai gyülekezetnek szólt egykor, fennmaradt a Szentírásban, és mint a te igéd, szól nekünk ma. Itt és most szólnokon nekünk, akik itt vagyunk, és köszönjük, hogy nekünk is azt mondja, íme nyitott ajtót adtam eléd. Szeretnénk felnézni rád, Jézus, és meglátni te benned azt, hogy valóban megnyitottad az Isten országa kapuját nekünk, bűnös, elveszett embereknek. És szeretnénk a te irgalmadban, a te kereszt áldozatodba kapaszkodva, valóban hittel rád hagyatkozni, és így meglátni, elfogadni, hogy te érted, van helyünk az Isten országában. Urunk, kérünk, tisztíts bennünket, mert olyan könnyen beleveszünk a saját cselekedeteink erdejébe, mindabba, amit mi fel tudunk mutatni. Tisztíts meg, kérünk, Urunk, hogy ne a jó cselekedetekbe, ne a jó hitvallásunkba, ne a mi magunk erős hitébe bizakodjunk, csak is te benned. Segíts, hogy így tudjuk meglátni a nyitott ajtókat, amiket te készítesz. Segíts, hogy így tudjunk a bezárt ajtóink előtt leülni, és nem dörömbölni, és nem elkeseredni, hanem veled beszélgetni, hogy megláthassuk, merre készítettél te utat, és hogy azon az úton tudjunk menni, és csodáidról énekelni. Urunk, így könyörülj a mi életünkön, sok-sok harcunk között. Megvalljuk előtted, hogy az igazi harcunk a hitetlenség ellen van, a magunk hitetlensége ellen. Bocsáss meg, hogy olyan sokszor nem arra figyeltünk, amit te mondasz, hanem arra, amit a mi szívünk diktál, a vágyaink dübörögnek, vagy éppen a közgondolkodás sugal. Bocsáss meg, hogyha nem tudtunk hittel lépni. Kérünk, tisztítsd a mi látásunkat, és adj bátorságot, hogy beléd kapaszkodva tudjunk hitben járni ebben a világban, és hűségesek maradni hozzád. Köszönjük, hogy te tartasz meg minket, te őrzöl meg minket, mert megígérted. Ezt is szeretnénk most újra megragadni, Urunk. És valóban szeretnénk te rólad vallást tenni, a te hatalmadról, a te szeretetedről. ebben vezess, Urunk, bennünket, kérünk, egyéni életünkben, gyülekezetünk életében. Köszönjük neked az a sok-sok ajándékot, amit akárcsak itt az utóbbi napokban is átvehettünk tőled. Köszönjük neked, hogy te most is velünk vagy. Hordozz és vigyél tovább bennünket. Kérünk, Urunk, áld meg a délutánunkat is, az ottani ünnepet, és segíts, hogy minden ige hirdetés, minden áldás kívánás, mert te igéden alapul, hadd legyen bizonyságtétel rólad az ott lévő emberek előtt. Köszönjük, Urunk, hogy te örökkévaló célt adtál az életünknek, szeretnénk erre a célra felnézni most. Köszönjük, hogy így lehet reménységünk te benned. Hallgass meg a mi imádságunkat, Urunk, és tied legyen a dicsőség. Amen. Magunk csendjébe saját könyörgésünket vigyük Isten elé. Amen. Most pedig fennállva imádkozzunk együtt az Úr Jézustól tanult imádság szavaival. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.